Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amerre továbbra is várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését Szent Pál apostol leveleivel, azon belül is a második korintusi levéllel. Az előző két adásban a levél keletkezésének körülményeiről is beszéltünk. Krisztus után 55 körül járunk, jeruzsálemi ajánlással már úton vannak az apostolok, hogy a kereszténységet terjesszék Kis-Ázsiában. Pálnak ugyan nincs jeruzsálemi ajánlása, többek között ez az egyik tény, ami miatt a többi zsidó keresztény apostol őt támadja. És ahogy beszéltük, a Korintus második levél javában ezen támadásokra adott válasz. A hatodik fejezethez érkeztünk, amelyből a múlt alkalommal már idézett püspök atya, és azt is elmondta, hogy valószínűleg ebben a fejezetben találunk betoldást is, amelyet nem Pál írt igazából. Elevenítsük fel, és hogyha lehet, még bővítsük is a fejezettel kapcsolatos ismereteinket.
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pál apostolnak a második korintusi levelét magyarázzuk. És talán emlékezünk arra, hogy Pál Efezusban van, híreket hall Korintusból, kérdések jönnek hozzá, ekkor írja az első korintusi levelet. És elküldi Timóteussal. Azonban a korintusiak nem nyitott szívvel fogadják ezt, a problémák súlyosbodnak. És Pál apostol villámgyorsan átmegy hajóval Efezusból Korintusba. Azonban ez a látogatás balul sikerül. Valaki a közösségből nagyon súlyosan Pál apostolt megsérti, sőt az egész apostoli küldetését, tekintélyét akarja megkérdőjelezni, aláásni. És a korintusi közösség úgy tűnik, hogy nem áll Pál apostol mellé. Pál eljön, és ekkor írja az úgynevezett könnyek közötti levelet, amit Titus visz el Korintusba. És közben Pál apostol elindul Troász felé, utána át kell Európába, és elindul a szárazföldön Makedónián keresztül a görög területek felé. Titusszal Filippiben találkoznak. Titus jó híreket hoz, és Pál végtelenül boldog. Ekkor születik a korintusi levél első 9 fejezete. Ebben az apostol nagyon nagy öröme van benne. A levél az apostoli küldetésről szól. Mai szóval azt mondanánk a papi hivatásról. Ennek a mélyét akarja Pál apostol meg is magyarázni és meg is védeni. A 6. fejezetben, ahova most elérkeztünk, elsősorban a hitelességről szól. Az apostoli küldetés hitelessége, ereje elsősorban nyilván nem emberi dolgokon múlik, hanem Isten hitelesíti. Isten kegyelme dolgozik benne. Isten hitelre méltósága, vagy ahogy a levél elején mondja Pál apostol, az ő igenje. Krisztusban Isten minden ígérete igenné vált, beteljesedett. Az isteni igen működik az apostoli küldetésben. Egy híres teológus, Karl Rahner, úgy hívta ezt, hogy Isten győzedelmes igenje, vagy győzedelmes kegyelme, amit már semmi emberi gyöngeség nem tud tönkretenni, megkérdőjelezni. Ez él az egyház szentségeiben, amelyek nem a pap életszentségétől függenek. Ez él az egyház tanításában, amely tiszta. A Szentlélek megőrzi az évszázadok folyamán, ahogy Krisztus ígérte, elvezet titeket a teljes igazságra, megtanít titeket mindenre. Ennek a tanításnak az alapja nem emberi bölcsesség, hanem Isten ereje. Vagyis Pál apostol elsősorban azt mondja, hogy az apostoli küldetés hitelessége nem emberi életszentségen alapszik, hanem Isten erején, az ő hitelre méltóságán, kegyelmén, amely Krisztusban kiáradt a világra, átölelte a világot végérvényesen, visszavonhatatlanul. Ugyanakkor Pál apostol azt is mondja, hogy mégis kell emellé az isteni igen mellé, az emberi közvetítőnek az apró kicsi igenje is. Kell az emberi hitelesség is, hogy le ne roncsa, hogy nehogy akadályá legyen a kegyelem útjában, le ne roncsa a kegyelem művét. Eszünkbe juthat talán József Attilának a versora, azt írja, a görög-keleti vallásban nyugalmat nem találtam, csak papot. Vagy talán eszünkbe juthat egy Reményik Sándor vers is, amely kicsit a gyermekkora lelkészei, illetőleg a neveltetése ellen, annak a fájdalmas hiányai ellen szól. A címe Elkéstetek, és az alcím Szó a protestáns teológusokhoz. Azt írja, elkéstetek, elkéstetek vele, az igével ki életkenyere, ki evangélium és semmi más, nem tudás, művészet, magyarkodás, nem kultúra és nem pedagógia, nem eszköz többé, hanem a cél maga, ki szabad elvű emberiség helyett Istennek állít magas trón helyett, kinek választó vize Jézus vére, a kárhozatra vagy az üdvösségre, ki minden embereszményt kevesel, és az ifjakat magához vonja fel. Gyermekkoromból egy jelenet, látom, apácák jönnek halkan, mint az álom, és előttük nagynéném az ajtót zárja, hallik puritán hangja kiáltása, pápista célokra mi nem adunk, protestánsok vagyunk. Íme ez volt a ti teológiátok. Keveset hisztek, sokat protestáltok, a császár ellen, a pápista ellen, mindegy, csak protestálni kelljen. Sosem hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia, vagy esztelenség, vagy komédia, ezt hallottam, és soha semmi mást, hol keressem hát a vigasztalást. Elkéstetek, elkéstetek vele, az igével ki életkenyere. Ahhoz, mi nektek most régi új mérték, nemzedékekből veszett ki az érzék. Rajtam nem segít a bartotok, kongó üres szó minden szavatok. Süket szívembe hogy jusson bele, elkéstetek, elkéstetek vele. Reményik Sándor vádolja a gyermekkora nevelőit, ezt a liberális légkört, amiről azt mondja, hogy szinte nemzedékekből ölték ki a készséget az igazi, őszinte hitre. Kell a hiteles pap, hiteles hitoktató, szülő, aki út lehet Istenhez, de lehet sajnos akadály is, lehet hiteltelen is. Pál apostol erről ír a 6. fejezetben. Idézzük fel ennek talán a legszebb sorait. Senkinek sem okozunk semmiféle botrányt, hogy ne becsmérelhessék szolgálatunkat. Ehelyett mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája. Nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban, szükségben, szorongattatásban, ha vernek, fogságba vetnek, fellázadnak, ha elfáradunk, virrasztunk, böjtölünk, tisztaságban, megértőn, béketűrőn és jóságosan, a Szentlélekben és az őszinte szeretetben megmaradva, az igazság hirdetésében kitartva, Isten erejével, az igazság támadó és védő fegyverzetében, akár dicsőség, akár megszégyenülés, akár gyalázat, akár jó hírnév jut osztán részül, mint csalók, mégis igazat mondók, mint ismeretlenek, mégis jól ismertek, mint akiket halálra szántak, mégis élnek, mint megkínzottak, de belé nem haltak, mint szomorúak, mégis mindig vidámak, mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmiük sincs, mégis mindenük megvan. Pál apostol elsősorban nem magát védi, az apostoli szolgálatot akarja megvédeni. azt akarja a levelében kifejezni, és mindenféle érvel alátámasztani, hogy a küldetése, a Krisztusnak odaadott élete, apostolsága hiteles. Ezért is figyel annyira arra, hogy a gyűjtés a palesztinai keresztényeknek a lehető legkorrektebb, legátláthatóbb módon történjen. Ezért választja Tituszt a gyűjtésnek a megszervezésére, nem ő intézi. Minden közösség választ egy-egy képviselőt. A végén a gyűjtést lepecsételik, és lepecsételve viszik Jeruzsálembe. Pál apostol arról is ír, hogy ha hiteles apostol, akkor a bántásokat el kell tűrnie, hosszan tűrön, jóságosan. Nem torolhatja meg. Valahogy úgy, ahogy Krisztus vitte a keresztjét. Annak ellenére, hogy soha senkivel semmi rosszat nem tett, gyógyított, reményt adott, odaadta az életét, darabokban és utána az élete végén egészen. És mégis ez lett a jutalma, leköbdösik, gyalázzák. Krisztus nem ideges, nem keseredik meg, végtelen békességgel viszi a keresztjét. Pál apostol azt mondja, hogy a hiteles apostolnak ugyanígy kell tenni, ha leköbdösik, bántalmazzák, hosszan, tűrően, irgalommal. Eszembe jut egy protestáns lelkész, akit valaki folyamatosan rágalmazott. És végül írt egy levelet, ennek az illetőnek egy kemény levelet. De a baráti körének megmutatta, mielőtt elküldte volna. A baráti kör elolvasta, imádkozott, és végül azt mondták, hogy nem érezzük eléggé evangéliuminak. A lelkész nem küldte el a levelet. A gyalázatok folytatódtak. És aztán két héttel később ez a gyalázkodó ember egyszer az utcán odament hozzá, könnyek között kért bocsánatot. Kiengesztelődtek. Akkor a lelkész hálát adott, hogy ezt a levelet nem küldte el. Vagy eszünkbe juthat Joseph Bernardin, chicagói bíborosnak az esete, akit egy szeminarista, Stephen Cook, teljesen hazug módon bevádolt szexuális bűncselekményekkel. A hírneve összeomlott. Aztán nem sokkal később az egészsége. Rákos lett. Közben Stephen Cook éces lett, mert nagyon erkölcstelen életet élt. A halála előtt Stephen Cook beismerte, tévékamerák előtt, hogy minden, amit a bíborosra mondott, kitalált volt, hazugság, egy betű sem igaz belőle. Bernardin bíboros szintén halálos betegen eljött a kórházba, ahol Stephen Cook feküdt. Kiengesztelődtek, átölelte, mint a tékozló fiút, az atya, meggyóntatta, szentmisét tartottak. Megáldotta őt. Ez lett Bernardin bíboros életének a végső és igazi hitelesítése. Pál apostol aztán azt is mondja, hogy nem csak Jézus szenvedése, hanem Jézus titokzatos ereje is jelen van az apostolok életében. A húsvét titka, a bárány titka, akit megöltek, de mégis él. Azt mondja, ismeretlenek, mégis jól ismertek. Halálra szántak, mégis élünk, megkínzottak, de belé nem halunk, szomorúak, de mégis mindig vidámak, szegények, de sokakat gazdagítók. Ahogyan Krisztusról is ezt mondja egy helyen, noha gazdag volt, értünk szegény élet, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Eszünkbe juthat a gyónási titok egyik nagy hősének az élete. Egy atya, akinek a plébániájára egy éjszaka betör valaki, és megöli az idős sekrestés nénit. Onnan akarja a persejpénzt elvinni. És aztán hirtelen gondolattal a gyilkos, akinek még véres a keze, beront a plébánoshoz. Azt mondja, hogy gyónni akar. Letérdel, gyónik, és közben a véres kezével összefogdossa a pap reverendáját, aztán elfut. Jön a rendőrség. A pap erről a gyónásról semmit nem mond. Mert ha csak egy fél szóval is utalást tenne rá, a rendőrség azonnal üldözőbe venné a gyilkost, és minden bizonnyal elfogná. A papot börtönbe vetik. Az egész város gyalázza. A gyilkos pap. Több mint 10 évet ül. A gyilkos is aztán börtönbe kerül egy másik bűncselekmény miatt. És a halála előtt megvallja, hogy amit mondott, illetőleg megvallja ezt a gyónást, megvallja azt, hogy a pap teljesen ártatlan, ő ölte meg a sekrestés asszonyt. Kiszabadul az atya, és diadalmenetben hozzák őt vissza a városba. Halálra szántak, mégis élünk. Megkínzottak, de belé nem haltak. Eszünkbe juthat Placid atya, aki a gulágokon öröm olimpiát végzett. Ezt terjesztette a foglyok között. Nem halt ki a szívéből, az öröm, a derű, a remény. Eszünkbe juthat Lénárd Ödön atya, aki a leghosszabb időt volt börtönben a magyar papok közül, 1948 és 77 között szinte folyamatosan. És a börtönben verseket ír. WC-papírra, papírfecnikre. Meg is jelentek ezek a Rácsosztotta ég című kötetben. Megrendítő, tiszta és gyönyörű versek. És a 6. fejezet második fele ez, ami valószínűleg itt, ahol áll, egy betoldás. Egy apró kicsi részlet, aminek a stílusa is eltér Pál apostolnak a szokásos stílusától. Talán ez az a levél, amire az első korintusi levél 5. fejezet 9. versben Pál hivatkozik. Azt mondja, előző levelemben írtam nektek, hogy ne barátkozzatok erkölcstelen emberekkel. És itt pedig ebben a rövid beszúrt levélrészletben ezt olvassuk, hogy ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel. Azt mondja, mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Beliárral? Mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma bálványokkal? Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel. Pál apostol az első korintusi levélben, ahol hivatkozik talán pontosan erre, a rövid kis részletre, ami lehet, hogy az ő legelső levele a korintusiakhoz, amiből ez a darab maradt meg, amit valaki Korintusban ide beleillesztett a 2. korintusi levél szövegébe. Az első korintusi levélben, ahol Pál erre utal, mintha egy kicsit korrigálná ennek a szakasznak a félreérthetőségét, és azt mondja, korábbi levelemben, amikor azt mondtam, hogy ne barátkozzatok romlott emberekkel, nem e világnak az összes paráznáira, bűnöseire gondoltam. Mert akkor ki kellene menekülnötök a világból, hanem arra gondoltam, aki testvérnek mondja magát, vagyis keresztény, mégis parázna, harácsoló, bálványimádó, gyalászkodó, részeges, telhetetlen. Vagyis Pál apostol, mintha ennek az első levélnek, egy elveszett levélnek a szövegét helyre tenné az első korintusi levél elején, a félreértéseket akarná eloszlatni. Nem minden pogányra vonatkoztatta ezt, csak akit testvérnek hívnak. Azt mondja, ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel. Szó szerint az eredeti szövegben ezt halljuk, ne keveredjetek fele más igába. Régi világban létezett ilyen, hogy mondjuk egy ökröt, meg egy szamarat fogtak igába, és egy különleges igát készítettek, egy fele más igát, mert a két állatnak a teste, a magassága más volt. Pál apostol arra utal, hogy akivel, mint keresztény testvérrel együtt húzzuk, együtt viseljük Krisztus igáját, azzal nagyon szoros egységben kell lennünk, hogy ez valóban szeretetben, hiteles módon történjen. Ez egy nagyon szoros testvéri szövetség. Nem lehet fele más iga. Hadd egészítsem ki egy érdekes gondolattal ezt a kis magyarázatot, ami Gyökösi Endrénél, a református lelkésznél olvastam. Ő vonatkoztatja ezt a különleges páli kifejezést, hogy fele más iga a házasságra. És érdekes módon fogalmaz, azt mondja, hogy gyakran van, hogy a házasság legalábbis egy-egy időszakra fele más igának tűnik. Az egyik húz, a másik nem. Az egyik beleteszi a szívét, mindent megpróbál, mindent odaad, és a másik oldalról alig-alig látjuk ugyanezt. Pál apostol, illetőleg az ő nyomában Gyökösi Endre azt mondja, hogy az ilyen házasságnak is, ami fele más iga, van értéke. Nincs benne talán harmónia, mert ahhoz mind a két ember kell. De az egyik félnek a szép élete önmagában kincs, és az is tud sugározni a gyermekek felé. Ha gyerekek látják például az édesanya szép életét, önfeláldozását, nagy lelkűségét, jóságát, irgalmas szeretetét a férj iránt, ez önmagában hatalmas kincs a gyermekek számára, annak ellenére, hogy nyilván szenvednek ők is a harmónia hiányától. De mégis az ilyen házasságban is van sok-sok kincs és érték. Talán a másik felet is egy idő után ez a sokszor egyoldalú, nagy lelkű szeretet megindítja, átalakítja. Ez történt Szent Rita életében, aki eleinte csak elviselni akarta a férjét, annyira szörnyű volt a házassága. A férje megcsalta, ütötte, egy alapvetően gonosz és erőszakos ember volt. Rita eleinte csak azért imádkozott, hogy ezt valahogy túlélje, kibírja. És aztán évekkel később rádöbbent, hogy ez kevés. Meg kell próbálnia szeretni. És nagy hősiességgel ezt megtette. Elkezdte szeretni ezt a szeretetre nem nagyon méltó embert. És a férfi lassanként teljesen megrendült, hogy ez az asszony, akit annyiszor megaláztam, annyiszor bántalmaztam, képes arra, hogy engem őszintén szeressen, szolgáljon. A 20 éves házasságuk végére a férfi megrendülten alakította át az életét, megtért. Fele más iga, amit Rita hűséges szeretete, hite, irgalmassága, hosszantűrése alakított át, formált át. Ennek a hűségnek lett gyümölcse, a férje megtérése. Sok ilyen eset van a világban. Ismertem egy idős asszonyt, akit a férje folyamatosan megcsalt, aztán ott hagyott. Az asszony egyedül maradt, mert magában azt gondolta, az ő igénye halálkomoly volt. Neki ez az ember a férje. És talán az élet hosszú, ki tudja, mit hoz még. Eltelt 11 néhány év, a férfi rákos lett. A barátnői azonnal ott hagyták. Feleség megtudta, üzent neki, hogyha gondolja, ő segít. A férfi eleinte nem jelzett, de néhány hónappal később, amikor az állapota olyan szörnyűvé vált, hogy nem tudta másképp megoldani, visszajelzett, hogy hazajönne. Az asszony azonnal, nyitott szívvel fogadta, ápolta. A férfi néhány hét után bocsánatot kért. Letette az addigi élete terheit, sebeit, újra kezdtek. És az asszony azt mondta, az utolsó egy év a férjével együtt gyönyörű volt. És azt mondta, ezért megérte. Van néha, hogy a házasság fele más iga, és mégiscsak az egyik félnek hűsége, nagy lelkűsége kisugárzik a házastársára is.
A 7. fejezetben Pál hálával telve dicséri a korintusi közösséget. Mert miután Tituszt elküldte hozzájuk, és újra találkozott Pállal, ahogy ezt már püspök atya is említette, elmondta neki, hogy mennyire jó irányba fordultak a hitben és a cselekedeteikben. Erről az jutott az eszembe, hogy egy mai egyházi előjáró számára is vannak ilyen elégedett pillanatok, vajon milyen formában tudja ezt a hívei felé közvetíteni?
A 7. fejezetben erről hallunk, hogy Titus, aki elviszi a könnyek közötti levelet, nyitott szívekre talál Korintusban. Bocsánatot kérnek. A vétkest rendre utasítják. Vágynak arra, hogy Pállal találkozzanak. Titus hozza ezeket a jó híreket Korintusból. Filippiben Pállal találkozik, és Pál végtelenül boldog. A levélben itt túlárad az öröm. A pap életében sok ilyen szép pillanat van. Hadd idézek föl egyet-kettőt. Elsős gyerekeket tanítottam, és volt az osztályban egy nagyon különleges, zárkózott és bizonyos értelemben rendkívül rossz kisfiú. Az óvoda réme volt azelőtt. Egyik kedvenc szórakozása az volt, hogy az óvoda falán át a főútra egy nagy út ment el az óvoda mellett, a játékokat kidobálta. És a szerencsét az óvónők szaladtak ki a nagy útra az autók elé, hogy gyűjtsék össze a játékokat. Mászott föl a fákra, magasra, ahol nem tudták utolérni, és néha alig tudták onnan lehalászni. Egy nagyon sportos, erős, nagyon szótlan, különleges gyerek volt. Hittanórákon ott ült a padban, nagyon rosszalkodni nem mert, de soha nem mosolygott, soha a ceruzát a kezébe nem vette, ő meg volt sértve, hogy ott kell ülnie az iskola padban. Eleinte csak figyeltem a kisfiút, láttam, hogy itt az ellenállás óriási, amit nehéz áttörni. Lassanként rájöttem, hogy nagyon ügyes, nagyon bátor. És ezt elkezdtem néha mondani, hogy ez a kisfiú az osztályban a legbátrabb. Fára mászni nagyszerűen tud, úgy, mint senki más. Megkértem őt, hogy mivel ő ilyen nagyon-nagyon ügyes, legyen a függönyök meg a táblatörlés. Felelőse föl tudott ugrani olyan magasra kis elsősként, hogy a tábla tetejét is elérte. A kisfiú ezt meglepő módon vállalta, örült is neki, néha finoman mosolygott is. Meg nem szólalt, ceruzát kezében nem vett, évvégéig idáig jutottunk el. Aztán meglepetésemre eljött a nyári táborba, amit ezeknek az elsős gyerekeknek szerveztünk. A táborban szinte minden nap jött oda hozzám, fogta a kezemet, a meséket tátott szájjal nézte, teljesen kinyílt. Igazából mind a mai napig nem tudom, mi volt a kisfiú lelkének a gyötrelme, a problémája, az a teher, amit hordozott. De hatalmas öröm volt átélni, ahogy a gyermek szíve nyílik és gyógyul. Egy másik különleges élmény, nyári tábor. Egyik kisfiú észreveszi, hogy elloptak tőle sok ezer forintot a sátorból. És hát elterjed a táborban, tolvaj van köztünk. Óriási a feszültség, és hát nagy dilemma volt, hogy hogy lehet ezt a tábort tovább folytatni. A gyerekek úgy gyanúsítgattak, és volt egy szinte teljesen süket kisfiú a táborban, nem nagyon hallotta, hogy miről van szó. Mindenre mosolyogva bólogatott, amikor megkérdezték, hogy ő volt a tolvaj, arra is. Ő volt az egyik gyanúsított. Volt cigány gyerek is a táborban, őt is gyanúsították. Összehívtam a gyerekeket, és azt mondtam nekik, hogy nagy baj van. Valaki a táborban elveszítette a becsületét. De még csak félig. Még visszaszerezheti. Beteszünk az egyik szobába egy dobozt, benne egy kis szédulát és egy ceruzát. Ha az, aki elvitte, beírja a nevét, azt, hogy sajnálja, és otthon majd megpróbálja visszaadni, akkor nem nyomozzuk ki, hogy ki volt a tolvaj, én megadom a kisfiúnak az ellopott pénzt, és az egész ügyre fájtlat borítunk. De ez nem történik meg, akkor megpróbáljuk kinyomozni, hogy ki volt a tettes. Akkor én már egy kicsit sejtettem, hogy ki lehetett, ugyanis egyrészt A gyerekek láttak egy fiút, aki ott somfordált a sátrak között. Másrészt ugyanez a fiú egy kövérkés és kicsit nehéz természetű gyerek. Azt is láttam, hogy a vízibiciklizésnél, mert első két napon rengeteget vízibicikliztek a gyerekek, mindig egyedül maradt, senki nem ment vele. És ő mindig egyedül fizette a vízibicikliket, gondoltam, hogy elfogyott a pénze, ez lehetett a lopásnak az oka. Sorba mentek a gyerekek a végén, a dobozban ott láttam a beírást, ennek a fiúnak a beírását. Nagyon örültem. Kimondtam, hogy hála Istennek, az a társatok, aki elindult ezen a rossz lejtőn, megállt, visszafordult. A becsületét visszaszerezte. Megadtam az ellopott pénzt, és folytatódott a tábor. Aznap este a Balatonparton sétáltam, és hogy-hogy nem, a kisfiú odajött. És azt mondta nekem, hogy nagyon köszöni, hogy nem lett kinyomozva ez a dolog, és utána még azt mondta, hogy ő nagyon szeretne jó lenni, csak soha nem sikerül. Ez a kisfiú egyébként egy ötgyerekes családnak a legidősebb gyermeke volt, három vezetéknévvel volt ez az ötgyermek. Az édesanyja nagyon sűrűn váltotta az élettársait. Ő a legelső apának volt az első gyermeke. Igen, gyakran az édesapjával volt lent, mert az aktuális élettárs ezt a fiút nem nagyon viselte el. Az apa félig ilyen alvilági életet élt. Ez a kisfiú szerezte be igen gyakran az italt, cigarettát az apjának, illetőleg az apa baráti körének. Az volt a csoda, hogy még ez a gyerek hitt arra járt. Gyönyörű pillanat volt az életében ott a Balatonparton, amikor ezt ki akarta, ki tudta mondani, hogy szeretne jó lenni, csak soha nem sikerül. Gyakran átélek olyat is, hogy egy atya, akivel kapcsolatban valami püspöki döntés vagy cselekedetem jól sikerült, megérzi ezt, még akkor is, ha talán elsőre nehezen fogadta el, és utólag valami módon kifejezi, hogy hálás, vagy akit egy nehéz helyzetben átsegítettem. De nagyon nagy öröm volt akár egy néhány nappal ezelőtt a cigánypasztorációs lelki gyakorlatunk. Kitaláltuk, hogy az egyik nap egy fontos szentmisére, ami kb. 7 kilométerre volt a lelki gyakorlat helyétől, gyalog megyünk át. Kicsit féltem, hogy kivállalja, de a nagy többség mind örömmel vállalta, hatalmas hőségben. Énekelve mentünk át, és utána egy olyan szentmise volt, hogy teljes szívből énekeltek, a helyiek is megdöbbenve hallgatták, és azt mondták, hogy ritkán éltek át ehhez hasonló szívből jövő Isten dicséretet. Egy kisfiú lett első áldozó ezen a szentmisén, akinek ez valami miatt kimaradt korábban. A gyónása után rohant a keresztanyjához, átölelte. Egy 14 év körüli fiúcska. Áldozás után azt mondta, hogy mintha újjá született volna, mintha új ember lenne, teljesen új érzések. Ugyanilyen öröm a szentek nyomában való zarándoklatunk is, ahol legutóbb egy-két gyerek hiány százan jöttek el, és örömmel mennek, nem nyafognak, énekelnek, imádkoznak. Ugyanilyen öröm az ima táborok, ahol az első napokban szinte az egész tábor meggyónik, egészen különleges hangulat lesz. Sok gyerek kifejezi a hitét, Isten szeretetét. A pap gyakran él át hasonló örömteli kegyelmi pillanatokat, és hát igyekszünk is kimutatni ezt a ránk bízottak felé. Akár amikor egy házasság újra születik, valaki megbocsát, a gyászán túl van, újra megtalálja a hitét. Isten kegyelme dolgozik, törékeny cserépedényben, de mégis őt hordozzuk.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, püspök atya, mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk Pál leveleinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk, és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.